Jó napot kívánok a fenntartásban. Jutottunk a lényegében a perkezdéshez, de a perkezdésnél valójában két lehetőség van. Vagy úgy minden követelésben, minden vitában van két lehetőség, vagy úgy, hogy a bíróságon keresztül jogi ítélet születik, vagy kompromisszum, amihez nem kell bíróság. Ugye a tény, a maga az a tény, hogy a két peresfél ott áll bíróság előtt, az elvileg a legjobb bizonyítéka annak, hogy itt nincs lehetőség a kompromisszumnak, de ez nem annyira biztos, mert ahhoz, hogy kompromisszum szülessen, ahhoz kell egy legtöbb esetben egy közvetítő, mert egymással valahogy nem képesek, vagy csak legalább nagyon nehezen tudnak megállapodni, és lehet, hogy ez épp nem volt egy megfelelő közvetítő, és akkor még mindig nincs kizárva, hiába ott állnak a bíróság előtt, hogy mégis kompromisszum szülessen. A különböző jogrendszerekben ugye próbálnak, van, ahol a bíróság mindent megtesz a kompromisszumra, és ennek van nagy előnye is. Nézzük meg, mit mond erről a halacha, a zsidó jog. És megnézzük, akkor azt fogunk látni, hogy a kompromisszum az annak az nagyon és nagyon támogatja halacha a kompromisszum, helyből az psara. Mondja például a Shulchan Aruch 12:2, hogy kötelező feltenni a kérdést a peres feleknek, valójában mindenképpen ítéletet akartak, hogy inkább kompromisszum. Azt mondta meg a kompromisszum, akkor maga a bíróság, a Beidin, azok, akik próbálnak közvetíteni. Még hazatesz a Shulchan Aruch, hogy az a Beidin, az a bíróság, amely mindig kompromisszumot sikerül neki létrehozni, az dicséretes. Érdekes, hogy a Talmudban van egy vélemény, Rabbi Eliezernek a véleménye, aki kimondottan negatív véleménye van a kompromisszumról. Azt mondja, hogy semmi jó nincs benne. A kompromisszumnak az a lényege, ugye elkerülni a jogi ítélet, pedig a jogi ítélet az előbb van írva, hogy hívő ember hisz abban, hogy ez Istentől származik, akkor most miért próbálunk elkerülni a jogi ítéletet? Miért segítsen a bíróság annak, hogy ne a jogi ítélet az, ami létrejöjjön, hanem valami egyezés? Azt mondja a Rabbi Eliezer, és azt mondja, mi a legjobb bizonyíték erre, hogy Mózes és Áron, ugye a két testvér. Mózes volt az, aki a jogot tanított, és azt mondta, a jognak át kell törnie még a legnagyobb hegyet is. Áron volt az, aki próbált mindig a békés útat találni, de a Mózes az a Mózes mesterünk, és nem Áron. Ez egy vélemény a Talmudban, de a Talmud ezt nem fogadja el. A Talmud inkább azt mondja, hogy a psará, a kompromisszum az, ami a helyes. Mi alapján mondja ez a Talmud? Ez egy bibliai idézet alapján Zechária könyvében 8:16, ahol az van írva, emesz umispat, shalom shiftu besarechem, igazsággal és béke ítéletével ítéljetek a ti kapuitokban. Mondja a Talmud, igazsággal és béke ítéletével, mit jelent a béke ítélet? Ítélet az rendben, mit jelent egy béke ítélet? Azt mondja, hogy a béke ítélet az az ítélet, ami a kompromisszum. Azt mondja, van vagy igazsággal, igazsággal azt jelenti, hogy jogi ítélet, vagy békeítéletével, ami azt jelenti, hogy egy kompromisszum. Miért ez a békeítélet? Mert mindketten ezt szívesen elfogadják. Mert ha egy jogi ítélet születik, akkor az egyik a győztes, a másik a vesztes. A győztes az nagyon örül az ítéletnek, a vesztes mérges, nem jó, nem helyes, mit tudom én, mindenféleket mond, akkor itt igazság szolgálat volt, béke ebből nincs. Mivel ő tudja, hogy a bíróság kimondja az utolsó szót, ezért kénytelen ezt elfogadni, de hát itt béke nincs itt. De amikor kompromisszum születik, igaz, hogy mindketten azt mondanak, kár az a, mit tudom, 20-30%-at, amiről le kellett mondani, jobb lett volna a 100, jobb lett volna a 100, de mégis azt mondja, nem jártam én olyan rosszul, mégis jól jöttem ki az egészbe. Most, akkor mi a kompromisszumnak az előnye? Akkor itt, hogy most látjuk, a kompromisszumnak az, előnye az, lehet mondani, a közösséget elősegíti, hogy itt ugye vége vannak a nagy viták. Nem arról van szó, hogy praktikusabb, gyorsabb, vagy ilyesmi. Nem ez, amit a Talmud kiemel, mert azt lehetne mondani a kompromisszum, hogy akkor nincs szükség részletesen itt végigjárni az egészet, nézzünk meg, mi az elvárás, mi az te elvárás, mi a te elvárás, hogy valahogy fejlődtem, és akkor már vége is van. Az tényleg, az valahogy nincs kiemelve. Miért? Mert dolgozzon egy kicsit a bíróság, szenteljenek egy kis időt, és legalább igazságszolgálat. Ugye? Mert ugye az egy óriási előn az igazságszolgálat legalább igazságos. De az igazságszolgálattal ellen itt van az a béke. Ami azt jelenti, a béke az szintén egy nagyon-nagyon fontos foglalkozás. Nem praktikus és gyorsabb, hanem a béke az legalább olyan fontos, mint az igazságszolgálat. Így legalább helyreáll a rend, annak ellenére, hogy ez nem 100%-os igazságos. És kinek van előírva a kompromisszumnak a keresetét? Nem a peres feleknek, ugye, hanem a bíróság, akinek az a feladata, hogy igazságot szolgáljon, akkor ugye neki a feladata, hogy béket teremtsen. És azt jelenti, ezért abból a feladatából, ami neki kötelező, az ő feladata az igazságszolgálat, ugyanabból annak egy másik ága a béke teremtése, és akkor ez vagy, ugye mind a kettőt egyszerre nem lehet, akkor vagy igazságszolgálat, vagy békenak a teremtése, de mindenképpen ez a bíróságnak a feladata, és ez a közösség érdeke. Ebből az adódik, hogy az alperesnek nincs is joga mindenféle trükkekkel előállni, amivel kényszerítene a felperest a kompromisszumra. Mert ez nem az alperesnek a joga, hogy kompromisszumot jusson. Ez a bíróságnak a feladata béket teremteni, de azt jelenti, ha nézzünk az alperes oldaláról, az alperesnek eleget kell tenni itt, az ő oldaláról az igazságszolgálat kell, hogy legyen. Ha ő tudja, neki nincs igaza, akkor nem szabad semmit tenni, hogy inkább kompromisszum legyen, és akkor itt béke, és maradjon több a zsebébe, vagy ilyesmi. Az ő oldaláról itt az igazságszolgálat kell, legyen. A bíróság oldaláról mondjuk az, hogy béket kell teremteni, és ezért neki nem szabad semmit tenni annak érdekében, hogy ne 100%-os fizessen, hanem kompromisszum legyen, és 70%-a csak fog fizetni. Miért? Mert az van írva, ugye, mert az van írva a Bibliában, mit vár seket irhák, hazugságtól távol kell állni, És ha ő valahogy rákényszeríti a kompromisszumot, hiába utána mindketten beleegyeznek, de mégis valahogy itt hazugság volt, ha az alperes volt az, aki forszírozta, és valahogy itt kényszerítette a felperest erre. Azon kívül, hogy itt a közösség érdeke, itt a békenek a teremtése, van itt egy másik érvés, ami említve van, hogy azért jobb, ha a bíróság előbb a kompromisszumot felajánl, ez azért, mert mindig van az a veszély, hogy talán a bíróság nem fog az igazságot kimondani. Félre van vezetve, az egyik fél jobban tudja előadni magát, és jobb benyomást kelt, és hamis tanú, hamis más bizonyíték. Szóval mindig van az a lehetőség, mégiscsak ember, és ember tévedhet, ugyanakkor ez egy óriási felelősség. És ezért, ha kompromisszumhoz lehet jutni, akkor már ez a felelősség nincs. És ez a tur, a tur című könyv, ami a Shulchan Aruch, a terített asztalnak az elődje. A terített asztal arra alapszik, annak a módszeret használja, annak a sorrendjében írja. Az van írva, hogy a bíráknak minden meg kell tenni, hogy ne ítélet szülessen, mert gyengék vagyunk ahhoz, gyengék, vagy nem lehet tudni biztosan. És még idézi a jeruzsálemi Talmudnak az a mondása, ami úgy azt állítja, hogy Rabbi Simon ben Yochai ideje óta vége van az igazi ítélet lehetőség. Most Rabbi Simon ben Yochai ez a polgári időszámítás első században élt. És azt mondja jeruzsálemi Talmud, azóta már nincs meg az igazi lehetőség az ítéletre, mert talán tévedek. Természetesen a bíróság talán is létezik, csak jobban kell tartani attól, talán a hiba százalék talán jobb. Most ha ítélet születik és nem igazságos, akkor az problémás. Ha pedig kompromisszum van, akkor elkerültek ezt a problémát. De a kompromisszumra az van előírva, hogy a kompromisszum az végső soron a jog alapján kell, hogy álljon. Mi azt jelenti, majdnem, hogy jogi ítélet kell, hogy legyen. Ha a bíró, vagy a bíróság csak azt nézi, mi a követelés, ezt követel 10 000-et, ezt tagad 5 000-et, akkor a vita az 5 000-ről szól, jó, 50% az rendben lesz. Anélkül, hogy egy kicsit elmélyült, talán nem tartozik neki semmivel, vagy talán tartozik neki mindennel, és akar egy kicsit közelebb az igazsághoz. Azt mondja, jó, most miről szól a vita? 5-ről szól a vita, próbáljunk felezni, és jó, rendben van, akkor már alá is van írva a viszontlátásra. Azt jelenti, hogy most itt akkor ez egy kompromisszum volt, de a kompromisszumnak nem volt semmi alapja. Mert azt mondjuk, hogy ez itt nem helyes. Helyes az, ha a bíróság elmélyül a történetben, és nagyjából látja, hogy milyen irányba megy a dolog, és akar így legyen a kompromisszum, azt jelenti, nem fele-fele, hanem 60-40 vagy 70-30, attól függ, hogy milyen erősek a bizonyítékok, vagy milyen gyengék a bizonyítékok. A Talmud van egy ilyen kifejezés, hogy ez egy kicsit szójáték, ez nehéz lefordítani. Szó szerint Dayani de Hatzasta. Hatzasta féle bíró. Mit jelent Hatzasta? Hatzasta az abban a héber szóval van, mint Heti, fele. Ők nem valódi bírók, ilyen fél bíró. Mit jelent fél? Az mindig minden vitában próbálnak itt fele-fele, és akár már vége is. És a Talmud, hogy ilyen fél bíró, az nem bíró. Kell ez egy valódi bíró, nem az, hogy állandóan azt mondja, próbáljunk felezni, és kész. Mi az irány, ugye ha azt mondjuk, hogy nagyjából, vagy körülbelül a jogot kell követni, ami azt jelenti, hogy egy körülbelüli állásfoglalás kell, hogy legyen itt. Ha a bíróság azt látja, hogy az alperesnek van igaza, akkor nem szabad 70%-at igazat adni a felperesnek, vagy fordítva se. De azt jelenti, hogy neki körülbelül kell, hogy lássan, milyen irányba megy, és akar kompromisszumot. Most mit jelent a kompromisszum? Kompromisszum az úgy is lehet mondani, úgy elkerülni a felelősséget a nem helyes ítéletnek, hogy 98-2 kompromisszum. Arról volt szó, hogy kompromisszum, ő kap 98%-et, ő kapott 2%-at. Vagy 95-5, tehát ez, hol van itt a kompromisszumnak a határa, hogy azt mondjuk, amit meg kell célozni, erre az van írva, a Svut Jákob című Respanzum könyvben az van írva, körülbelül egy harmadat, azt jelenti, hogy a bíróság úgy látja, hogy az alperesnek van inkább igaza, és neki ítéli a kétharmadat, és úgy van a kompromisszum, egy harmadra le kell mondani, az még körülbelül helyes. Ha már kétharmadról le kell mondani, amikor a bíróság azt mondja, hogy neki van igaza, és ő neki le kell mondani egy kétharmadáról, azt mondja, az nagyon távol a valóságtól, mint kompromisszum se helyes. Szóval szerint a kétharmad az nem helyes, egyharmad az a helyes. Ami azt jelenti, akkor más szóval, ha azt mondna két fél, hogy kompromisszumra jöttünk, akkor ugyanúgy kezdődik a per. Mi a követelés, hogy védekezik, milyen bizonyítékek vannak, csak ha talán nem megy ez 100%-os végig, hanem valahogy fél után, háromnegyed után, mert azt mondja a bíróság, jó, akkor körülbelül látjuk, mi a történt, és akkor előadnak valamilyen kompromisszumi lehetőségek. De ha a bíróság, amikor a peresek azt mondta, kompromisszumra jöttek, és a bíróság annélkül, hogy végig kihallgat az egészet, valami kompromisszumot mondott, ugye elvileg a kompromisszumot nem lehet fellebezni, nem lehet elutasítani, mert ez a kompromisszumnak a lényege, hogy el kell fogadni, meg akár is, ha nem kap mindent, amit elképzeltek. De ha a kompromisszumnak nincs alapja, akkor az annak semmi súlya nincs neki. És azt mondja a Shulchan Aruch, hogy ugyanúgy, mint az ítéletben, az van írva, a bíró vigyázzon, és figyeljen oda, hogy ne térjen el és rossz ítéletet hozzon. Ugyanígy kell neki vigyázni, hogy ne rossz kompromisszumot hozzon, mivel a kompromisszumnak tükröznie kell a jogot. És ugyanúgy, hogy egy rossz ítélet esetében, erről majd később talán kitérünk részletesebben, de mindenképpen alapjában véve egy rossz ítélet esetében, akkor vége van az egész, és akkor újra kell tárgyalni az egészet. Ugyanígy, ha a bíró elferdítette a kompromisszumot, akkor ugyanígy az érvénytelen is újra kell tárgyalni az egészet. Sőt, még abban az esetben is, hogy amikor új bizonyítékok jöttek elő, akkor ugyanúgy, mint egy pernél, egy jogi ítéletnél azt lehet mondani, hú, itt már a lehetőség van újra tárgyalni az egészet, mert új szempontok előjöttek, ugyanígy a kompromisszum, amikor a kompromisszum tükrözi a jogi helyzetet, csak nem olyan kegyetlen. Ez talán a helyes megfogalmazás. A kompromisszum szintén követi a jogot, csak nem annyira kegyetlenül, hanem picit itt sajnálat is van, és ezért hiába egyiknek van igaza, a másik is kap valamennit. És ezért, ha új bizonyítékok álltak elő, akkor kompromisszumot is lehet újra tárgyalni. Az a lehetőség állt elő, hogy ha minden igaz, akkor valami iskola és egy tanár közötti vita volt, valami per volt. Igen, az iskolának az alapja az lényegében önkéntes emberek voltak, akik mindent tettek az iskoláért, ők állítottak össze a költségeket és minden. És akkor a perben úgy jött ki, hogy a tanárnak van igaza, de tartani kell attól, hogy a bíróság ki fogja mondani, hogy a tanárnak van igaza, akkor azok az önkéntesek, akinek mindenkinek van saját családja, mindenkinek van saját üzletei, saját problémai, és akkor van mit csinálni a szabad időben, és ha még veszítenek a perc is, akkor még rossz íze is marad az egész, azt mondja, minek kell nekem az egész fejfájás, akkor menjen az iskola, csináljon magának. Jó, a tanár győzött, az egész iskola vigye magára. És az itt egy kicsit, ami azt jelenti, hogy az igazságszolgálat szempontjából a tanárnak van igaza, de a jövő szempontjából a közösség érdeke az, hogy ezt nem mondjuk így ki. Akkor ebben az esetben az van írva, a kompromisszum akár 50%-ra is lehet felvinni. Hiába tudja a bíróság, hogy a tanárnak van igaza, mégis azt mondja, hogy mivel mindketten azt mondtak, hogy elfogadnának egy kompromisszumot, akkor 50-50%, így legalább nincs ez a nagy csalódás, szégyen, csak a tavaly viszik az egészet. És ezt még én hozzáteszem, végig zsarul ez még a tanárnak az érdeke is, hogy az iskola menjen tovább. És ezért ez így rendben van, csak erre az van írva, hogy nagyon óvatos kell ez legyen a bíróság. Ilyen esetben, amikor túllépi az előír kompromisszumnak a aránya, azért mert ez a közösség érdeke, akkor tényleg objektív kell ez legyen. Vagy úgy van írva le, sem más, hogy Istenért tegye mindent, és ne próbáljon azt mondani, hogy ez az én rokonom, amit érdekelt vagyok, és ezért itt hirtelen ez lett a közösségnek az érdeke. Ugye, mert a közösségnek az érdeke, ez valahol egy kicsit szubjektív is lehet, hogy én előre látom itt a harmadik lépés, ami ebből lehet, és akkor így jobb, vagy úgy jobb, ha a bíróság meg van győződve, objektív van, tényleg ez a közösség érdeke, például, mint az iskola, akkor szabad túllépni ezt a egyharmadi előírt kompromisszumi lehetőség, de óvatos kell lenni ezzel. Most. Említettem előbb, hogy a Shulchan Aruch azt írja, hogy fel kell tenni a kérdést a pereseknek, hogy most jogi ítéletet akarnak, vagy kompromisszumot. Most mit jelent feltenni a kérdést? Feltenni a kérdést, azt valahogy ki kell pipálni, még erről is volt szó, vagy tényleg meg kell tenni valamit, egy kicsit nyomást gyakorolni rájuk. Szóval, ha csak ki kell pipálni, hogy senki nem mondja rá, de nem próbáltak kibékíteni őket, akkor csak megemlítik, ugye igen, nem, és túl vagyunk rajta, menjünk tovább. Ha pedig arról van szó, hogy minden áron kell próbálni elérni a kompromisszumot, akkor a bíróságnak csak van hatalma, hogy egy kicsit namást gyakorolni rájuk. Itt két véleme van erről. A prágai lövrabinak a véleménye idézi a Shulchan Aruchnak egyik kommentátorja. Azt mondja, hogy nem kell futni. Szóval szerint azt mondja, nem kell futni a kompromisszum után. Fel kell hozni, de azt jelenti, nem olyan rossz, ha nem kompromisszum történik, meg kell adni a lehetőséget, de nem kell futni utána, nem kell mindent megtenni az ügy érdekében. A többi kommentátor, és ez elfogadott az, hogy nem csak említeni kell, hogy kipipálni, hanem tényleg próbálni kell őket rábeszélni. Most, ha arról van szó, akkor természetesen itt okosan kell tenni. Például Tunéziában az volt a szokás, ez volt a rend, hogy mindig, amikor a bíróság kompromisszumot akart felhozni, akkor az úgy tette, hogy mind a két félvel külön-külön beszélt. Nem úgy, hogy mindketten ott vannak, és a bíróság ezt is felhozza a kompromisszumnak a részletei, mert ha mindketten ott vannak, akkor mindketten van egy ilyen pszichológiai nyomás, hogy mondd, hogy nem fogadod el, és ezzel azt fogod mutatni, hogy mennyire bízol a saját igazságodban, ez fogja gengíteni a másikat, és ezért és ez az egészet ilyen, és ezért hiába szívesen elfogadna ezt, de ösztönösen azt fogja mondani, nem, ez így nem fogadható el. Ezért, ha arról van szó külön-külön, azt jelenti, hogy a másik nem játszik itt szerepet, nem is tudja, hogy miről van szó itt ebben a beszélgetésben, akkor sokkal inkább van esélye erre. De ami azt jelenti, külön-külön beszélnek velük, mindketten. Senki nem tudja, hogy a másik mi az álláspontja, ő azt mondja, hogy elfogadható a számára, írja alá. A másik is azt mondja, elfogad a számára, hogy írja alá, aztán már együtt lehet ezt befejezni. Másik lehetőség az, hogy egy közvetítőt használnak. Az alperesnek egy jó ismerőse barátja, és a felperesnek egy jó ismerőse és barátja, ő próbál beszélni vele, és így lehet könnyebben jutni valami a célhoz. Pláne ez akar nagyon hasznos, mind a kettőt, nem együtt, és akkor így egy közvetítő keresztül, hogy amikor ilyen családi problémák vannak, amikor válásról lenne szó, de a bíróság még próbál kibékíteni, és próbál valami kompromisszumot kötni, ott mindenképpen jobb, hogy ne egymással beszéljenek, és akkor egy közvetítőn keresztül, hogy próbál rábeszélni, nézd csak meg, de ez jobb neked, ez így jobb neked, és akkor így könnyebb. Mai fogalmakban a közvetítő az a legjobb tényleg az ügyvéd. Szinte az illetőnek az ügyvédje, ő lenne a közvetítő, mert egyik oldalról képviseli az egyik peres fél, a másik oldal, de személyesen nincs érintett, nincs benne ez a fajta gyűlölet, vagy makacság, vagy ilyesmi, ez, erre van esély. De természetesen zárójelben mondom, ez abban az esetben, ha az ügyvédnek a célja tényleg képviselni a peres félnek az érdeket, és nem a saját érdeke. Ugye, mert van, ha a saját érdeket akar képviselni, akkor ő nincs érdekelt kompromisszumba, nincs érdekel meg jogi ítéletben sem. Az a lényeg, hogy minél több tárgyalás legyen, minél több órát tudjon számlázni, és akkor örökké tart, és akkor megvan oldva neki a napi keresete. Azt természetesen ilyen esetben akkor az ügyvéd rosszabb, mint maga a peres fél, mert a peres fél legalább akarja befejezni. Az ügyvéd csak keveri, és húzza, és legyen még egy tárgyalás, beszéljünk meg ezt és azt is. Természetesen nem erről van szó. Beszélünk arról, hogy az ügyvéd, aki természetesen keres a munkájában, nem arról van szó, hogy önkéntes, vagy ilyesmi, de mégis ő képviseli az ügy érdeket. Van itt egy másik probléma. Ez pedig a londoni Padve rabbi, szerintem 10-15 éve, vagy elhunyt, az ő Respantum könyvében ír erről. Azt mondja, egyik oldal azt mondja, hogy ő is, ami azt jelenti, hogy nem csak Tunéziában, hanem úgy tűnik máshol, ő galiciai származású volt, hogy nála ő is ismeri ezt a fajta dolgot, tehát a kompromisszum mindig a másik peres fél nélkül meg kell beszélni. De azt mondja, hogy lehet rábeszélni a peres feleket kompromisszumra. Ha azt mondjuk, hogy a kompromisszumnak tükröznie kell a jogi állapotot, csak nem olyan mereven is kegyetlenül, és emiatt kell a végighallgatni mind a két félt, és a bizonyítékot, stb. Azt mondja, akkor abban is benne van, hogy nem szabad hazudni nekik. Ami azt jelenti, a bíróság próbál őket rábeszélni kompromisszumra, és a bíróság tudja, hogy mondjuk a felperesnek van igaza. Akkor azt mondja a bíróság neki, figyel, úram, nagyon gyenge, amit ő előállított. Hát, esélye van annak, hogy teljesen veszíteni fogja. A 70%-ot megkap, az még jobb, mint a semmi, ugye? Elfogadja? Ilyesmit hallja a bíróságtól, nagyon gyenge az ő mondásak a természetesen. Olyan gyenge, és még adnak nekem 70%, akkor boldog ember vagyok. ha nem tudja, hogy valójában a 100%-ból mond le 30-at, és nem a nullából kap 70-et, igen. Mi azt mondja, a bíróság oldalán ez lenne a legjobb eszköz a kezükben, mind a két félnek azt mondja, hát figyelj, teljes veszteség, tehát valami kompromisszum. Igen ám, de a bíróság úgy sikerült őket rávenni erre, mert hazudott nekik, és nem a jog tudatában fogadtak el a kompromisszumot, hanem hazugság alapján fogadtak el a kompromisszumot, ez így nem helyes. Akkor most mit lehet mondani? Azt mondja, uram, hát ha nem fogadj el a kompromisszumot, akkor 100%-at fog megkapni, de azt mondjuk, inkább fogadjon el a 70-et, és legyen boldog ezzel, akkor soha nem fogja elfogadni. Akkor mivel lehet rábeszélni a győztes fél, az, aki lenne a győztes fél, hogy fogadjon el a kompromisszumot, mert mit tudunk-e mondani neki, hogy jobb neki a kompromisszum? Erre azt mondja két dolog. Egyik eset az, ha arról van szó, hogy esküt kéne tenni. Ugye van olyan vita, ahol a bizonyíték alapján dől el. Ha nincs bizonyíték, vagy nincs megfelelő bizonyíték, akkor eskü. Azt jelenti, hogy egyik fél kéri az esküt, és a másik fél esküzik. Az eskü a zsidó jogban az egy ilyen kínos dolog, nagyon súlyos dolog számít az eskü, mert az eskü nem inkább Isten nevével esküzik az ember, és még akkor is, ha nem hamisan esküzik, akkor is egy nagy dolog, mégis Isten nevetől használta. Pláne megvan a lehetőség, hogy én kértem az esküt, és a másik fél hamisan esküdött. Azt jelenti, hogy én okoztam, valahol én vagyok a hibás. Valahol én vagyok a hívás, és akkor így lehet rábeszélni mind a két fél, függetlenül attól, kinek van igaz, nem arról kell beszélni, hogy figyelj, érdemes itt az esküt elkerülni, és akkor inkább fogadjátok el a kompromisszumot. Nem arról van szó, hogy képes elveszíteni. Igen, képes vagy elveszíteni azáltal az esküdet. Nem azért, mert nem fogod megkapni a pénzt. A pénzed meg fogod kapni, de kapsz egy hamis esküt is. Ez az egyik lehetőség. Azt jelenti, hogy itt semmit nem kell hazudni, csak arra kell beszélni, milyen súlyos dolog az eskü. Ha pedig a nem esküről van szó, mit lehet nekik mondani? Azt lehet mondani nekik, figyel, akárhogy nézel, megvan az a lehetőség, hogy egy kicsit elfelejtettél a részleteket, és lehet, hogy az alapján, amit te mondod, jól hangzik az egész, és meg vagy győződve, neked van igazad, és ha mégis valamit elfelejtettél, akkor mégis sincs igazad. Akkor ne legyen jogi ítélet, legyen inkább egy kompromisszum. Nem arról van szó, hogy azt mondjuk neki, mostani állapotban veszíteni fogad, azt sem mondom neki természetesen, hogy győzni fog. Azt mondja neki, figyelj, nem az a lényeg, hogy te mondj, mit képzelsz el most. Hát nem tudsz te 100%-osan biztos lenni abban, hogy nem felejtettel el egy részlet, és ami te is elismered, ebben az esetben nincs igazad. Ha kompromisszumot elfogadnál, akkor az nem problémás. És a harmadik dolog, hogy kiemellem az egyik részét az ő mondani valójából, ami gyenge. Én nem kommentálom az egészet. Azt mondja, uram, hát sok minden hangzat el, és van benne gyenge dolog is. Én nem beszélek az egészről. Egy részletet kiemelnek, mutatnak itt, figyelj, olyan gyenge, amit te mondtad. Egyáltalán nem is logikus. Most valójában ez tényleg gyenge, de négy fölé is ő lesz a győztes. Mindenképp azt mondja, hazudni nem szabad, de mégis szabad mindenféleket mondani, hogy mégis fogadjon el a kompromisszum, és a lényeg az, mert ez a közösségnek az érdeke, hogy béke legyen, illetve ez a bíróságnak az érdeke is, elkerülni azt a lehetőséget, hogy talán hibázni fognak. Most ez, ugye mikor tettünk fel akkor ezt a kérdést, hogy akarnak kompromisszumot, vagy nem, a legelején. Mielőtt kezdett az egész, mondják ők meg, hogy ez a dolog megy jogi ítéletre, vagy ez a dolog megy kompromisszumra. Mi van akkor, hogy elutasították? Meddig lehet itt felhozni a kompromisszum lehetőségét. Azt mondja, nem, jogi ítélet. Megy a tárgyalás, és fél úttal megint azt mondja a bíróság, uraim, no, most már mindenki jobban látja a másik félnek a stratégiát, talán szó lehet a kompromisszumról. Meddig lehet felhozni a kompromisszum lehetőséget? Erre azt mondja Halacha, hogy addig, ameddig nem volt jogi ítélet, a ítélet kihirdetése, addig lehet még beszélni kompromisszumról. Mi ebben az érdekes? Az érdekes ebben az, hogy általában azt mondjuk, hogy amikor a bíróság már látja, kinek van igaza, akkor már az olyan, mintha az ügy eldőlt. Például van az az előírás, a Biblia azt mondja, nem szabad félni. A bírónak nem szabad félnie, és bátor kell lennie. Például gazember, valaki akar beperelni egy gazembert a bíróságnál, akkor nem szabad mondani a bírónak, húha, ezt én nem fogadom el, mert félek tőle. Nem szabad félni. Mert azt mondja, Halacha, ez csak ott van, amikor a bíróság tudja, hogy ez a gazember, tudja, hogy a gazember veszíteni fog. Ha nem tudja, hogy a gazember veszíteni fogja, és ennek ellenére azt mondja, hogy nem szeretném vállalni, az rendben van. De amikor ő már tudja, hogy hogy kinek lesz itt igaza, akkor már nincs joga azt mondani, hú, inkább nem. Mi azt jelenti, amikor ő már tudja, az már olyan, mintha eldőlt a dolog. A mi esetben eldőlt már a dolog elvileg, és mégis mondjuk az, hogy ilyenkor már nem írni kompromisszum, már a jogi ítélet ki van dolgozva a fejemben, akkor milyen joga mondnak, ezt most inkább ne jog, mert azt mondjuk, hogy nem. Még mindig jobb a kompromisszum. Miért? Hiába próbálok én a győztest rábeszélni a kompromisszumra, az már túlzás, nem? Én tudom, hogy ha ő azt mondja, hogy nem, akkor 10 perc múlva megkapja az egész pénzt. Akkor azt jelenti, és én azt mondom neki, figyelj, hát van itt egy gyenge pont azon, amit mondtál. Vagy azt mondja, hát ez az nem igazságos. Én azt mondjuk, nem. Valahol neki is megérje, de a másik ember nem szmérges rá. Akkor lehet, hogy tudatosan nem mondana le a 30%-ról. Ha a zsebében lenne a pénz, akkor nem fogja adni a másiknak. Ne legyen mérges rám, tessék. 10 millióval kapsz vissza 3 milliót, rendben van. Ezt nem fogja megtenni. Így tudatosan nem. De most, hogy ő még nem tudja, neki van igaza. És én próbálom ezt rábeszélni, hogy mégis a kompromisszum, hiába én tudom, ez nem számít itt, hogy itt ferdítem a dolgokat. Ha már ítélet ki lett mondva, akkor már nem lehet kompromisszumot felhozni, mert ez már olyan, mintha ő megkapta volna a pénzt, és erre milyen joga mondom, hogy valakinek adjál 3 milliót a másiknak. Azért, mert tegnap nem akart neked adni semmit, és ma adod neked 10-et, akkor adjál neki vissza 3 milliót. Az már nem illik, mert ő olyan, mintha megkapta volna. Mindegy, hogy megkapta a kezében, vagy megkapta az ítéletben, de ha egyszer az ítélet ki lett mondva, akkor már nem lehet ezt elvenni tőle. Egy azért, mert ő már megkapta. A másik dolog, mert az már vicces, a bíróság itt viccese válik, hogy kihallgatta, megvizsgálta. Ítélet született, és a végén azt mondja, jó, akkor ne úgy legyen, hanem 70-30 vagy ilyesmi. Ezt már nem lehet megtenni. Történt egyszer ilyen eset, hogy a bíróság a kompromisszumot úgy vezette le, hogy összefoglalta az egész történetet, elmondott ez alapján kinek van igaza, és emiatt mi azt mondjuk, akkor legyen egy kompromisszum. Ugye azt a nagy hibát követtek el, hogy beírták, nem csak összefoglaltak a történetet is, hanem azt akartak, hogy egy jó kristály tiszta legyen a helyzet, elmondtak, hogy a jogi helyzet ilyenkor ilyen is így lenne. De mi inkább a kompromisszumra megyünk, és ezért mi azt mondjuk, és erre azt mondta a rabbi, hogy az utolsó bekezdésnek annak semmi érvénytelen, mert azután a bíróság kimondta, kinek lenne igaza, akkor nincs már joga a bíróságnak mondani, de mégis kompromisszum legyen. És mivel a bíróság kimondta, akkor az olyan, mint a jognak a kiérdetése, és a következő bekezdés, az utolsó bekezdés, valahol a kompromisszumról van szó, az érvénytelen. De természetesen azt lehet próbálni kibékíteni. Az már nem mint bírósági, de a bíróságnak tisztába kell lenni, és tisztába kell tenni azt, hogy itt van egy ítélet, de talán mégis jobb lenne egy kompromisszum, ha lehet rábeszélni a győztes arra. Természetesen ebben az esetben az csak akar mindketten szívesen elfogadják. Egyik rabbi azt mondja, hogy ha azt látnak, hogy ebből egy nagy vita, nem vita, hanem inkább egy ilyen veszekedés lehet ebből, akkor mégis próbálj meg rábeszélni a másikat. De akkor már egyértelmű, igazad, neked van igazad, de mégis ez jobb, neked is jobb lesz a... Illetve van egy praktikus lehetőség, hogy ne a bíróság próbálja most közvetíteni, hanem egy harmadik személy, mondjuk az a bíróság megkéri őt arra, akkor így a bíróság kimondta az ítéletet, és a bíróság áll mögötte, és valaki más próbál kibékíteni, erre van lehetőség. És bizonyos esetekben hasznos is, hogy tényleg békés legyen a vége. Most. A következő nagy kérdés az az, hogy mi van akkor, ha mind a két fél azt mondta az elején, igen, ők elfogadják a kompromisszumot. De azt az egyik fél meggondolja magát. Lehet-e visszalépni, vagy nem? Ugye, mert lényegében, amikor ő azt mondja, elvileg ez úgy kell, hogy működjön, hogy amikor azt mondja, hogy elfogadja a kompromisszumot, akkor később a bíróság már kimondja a kompromisszumot, és ugyanúgy, mint az ítélet ellen nem lehet ezt csak nem elfogadni, akar a kompromisszum is. A kérdés, hogy meddig lehet még visszalépni abból, hogy ő beleegyezik a kompromisszumban. Most ha bármikor tud visszalépni, mivel ez nem egy jogi ítélet, akkor bármikor lehet visszalépni, akkor itt nincs kompromisszum. Azt mondja, igen, legyen kompromisszum, mert úgy gondolok, hogy én megkapom a sokkal többet, mint amennyi esélyem van. Azt látom, nem kapom meg azt a sokkal többet, akkor nem fogadom a kompromisszum. A kompromisszum az a lényege, hogy lezárni az ügyet, még akkor is, nem mindketten itt örömmel veszik teljesen, de hát valahogy elfogadják. Ha bármikor vissza tud lépni, akkor nincs értelme az egész kompromisszum beleegyezésben. És akkor a bíróságnak a munkája a semmibe vették. Erre a Shulchan Aruch felhozza azt az ötletet, a kinyán fogalmat. A kinyán azt körülbelül úgy szoktak fordítani, legalább ez az értelme, hogy birtokba vétel. De birtokba vétel az nem mindig azt jelenti, hogy birtokba vétel az, amiről szól a vita. Vagy mondjuk birtokba vétel arról van szó, hogy mi vitatkozunk 10 millió fölött, ha megkaptam a 10 milliót, akkor érvényes az nem működik. A birtokba vétel természetesen maga az, hogy egy adásvételi szerződés esetében akkor igazán érvénybe lép, ha birtokba vette. Ha tényleg hazán került az az áru, amiről szó volt, akkor utána senki nem tud visszalépni. Ez egyértelmű. De amikor itt nagyobb ügyletekről van szó, és akkor a birtokba vétel, akkor ez egy kicsit ilyen szimbolikus a birtokba vétel. Ami azt jelenti, lehet, hogy itt 1000 kiló krumpliról van szó, vagy 30 telek, és a birtokba vétel lenne egy tárgy, aminek nem sok az értéke, de azzal, hogy megkapta ezt a tárgyat, akkor lényegében itt a birtokba vétel történt. És a birtokba vételnek az az előnye, hogy érvénybe lép, és utána nem lehet visszalépni. Erre azt mondja a Shulchan Aruch, hogy hiába szóban elfogadták a bíróság előtt a kompromisszumot, azt mondták, hogy elfogadják, de ugye a szó elszáll, ezért annak súlya nincs, és addig, amíg nem történt egy kinyán, addig képesek visszalépni. Jogi ítéletet a bíróság azt kimondja, egy kompromisszum az addig jó, ameddig mindketten szívesen veszik. Ahogy az egyik fél nem szívesen veszik a visszalépet, kivéve a kinyámat. De a kinyámat, akar is a három tagú bíróság előtt nyilatkozott, az ugyanígy lehet visszalépnia. Ha pedig megtörtént a kinyán, akkor még csak egy bíró előtt történt a kinyán, és a kompromisszum elfogadásának a nyilatkozata, akkor is érvényes. Egyes vélem azt mondja, legalább két bíró kellett legyen, de mindenképpen kinyán után már nem lehet visszalépni. És erre ugye említette már a Sulchan Aruchnak van két szerzője. Egyik a József Káro, aki Cfatton Izraelbe élt, a másik a krakai rabbi, az európai ítéletnek a lejegyzője volt, és azt mondja, itt nem szó szerint kinyánról van szó, írásban adja az is. Vagy a birtokba vétel, hogy valami tárgynak átvesz, vagy átad, vagy ha aláírja. Ez is olyannak számít, hogy a kinyán és utána nem lehet visszalépni. Ez itt mondtam előbb, ha a bíróság mindkét félel vesz, külön-külön beszél, és azt mondja, hogy rendben van, akkor írják alá. Mindketten aláírják, aztán a bíróság már kimondja az itt a kompromisszumféle ítélete, és akkor már nem lehet visszalépni. De egy érdekes dolog mond a Sulchan Aruch, hogy ha arról van szó, hogy valaki a kompromisszumba elenged egy tartozást, jó, én lemondok róla, a lemondásot nem kell kinyitni. Elég az, hogy azt mondja, én lemondtam róla, lemondtam a 20-30%-ra, az le van mondva. Mert itt csak azért tartozik neked, mert te követelted. És mivel te mondtad, hogy lemondasz róla, akkor már a követelés elszállt. Nézzük meg az izraeli rabinátusi rendeletekben, hogy szerepel. Ez a 110-es paragrafusban. És a 110-es paragrafusban az van írva, hogy ha a feles felek valami kompromisszumhoz jutottak, akkor a Bézdin, a bíróság előírja a részleteket. Ha nem a feles felek előadtak a részleteket. A Bézdin felolvassa a kompromisszumot a feles feleknek, és ha úgy látja, hogy szükség van rá, akkor vagy kinyán, vagy aláírást kell tőlük, ha szükség van rá a halakában a kinyára. És aztán a bíróság jóvá hagyja a kompromisszum egészet, részét, ami lehet. Eredetileg az 1943-as rendeletekben nem volt szó kinyáról. Ma már oda van írva, ha szükség van kinyára, mikor nincs szükség kinyára, kompromisszum esetében, ha arról van szó, a lemondásra, akkor nincs szükség kinyára. Ha kimondta, akkor az már érvényes. Ez abban az esetben van, ha ő azt mondja, mi olyan kompromisszumot jutottunk, hogy én lemondok, ami 100%-ra, az rendben van. Ha pedig a bíróság azt mondja, jó, mi úgy gondoljuk, te mondjál le annyi 100%-ról az ő javára, akkor itt még mindig kell a kinyá. Miért? Mert azt mondhatja, hú, én félreértettem, mint a bíróságnak a célja, ami azt mondja, hogy nem, akkor ő lényegében tagadja az, hogy volt itt egy igazi lemondás. Én nem mondtam le igazán róla, csak félrevezeték. Ha ők hoztak a részleteket, akkor a lemondás az abban a percben érvényes, amikor ők mondták ki azt a szót. Ha a bíróság előírja, akkor mégis kell a kinyán. Az, amikor a bíróság mondjuk egy ilyen ítéletben azt írja, hogy kompromisszum született, és mi előírtunk ezt is, mind a két fél elfogadta, ebben nincs benne a kínja. Szerinti nem lehet arra hivatkozni, a bíróság azt mindkét elfél elfogadta, akkor szerinti olyan, mint a kínja lenne. Elfogadta szóban, de ez kínjant nem jelenti. Ha a peres felek aláírták egy ilyen stárborörút. Stárborörút az körülbelül annyit jelent, mint a választott bíróságot. Elfogadtak a bíróságot, mint választott bíróságként. Miről van szó? Érdekes, akár miről beszélünk, melyik részet a polgári jognak mindig ez a fogalom előjön. Mert akár külföldön, akár Izraelben a rabinikus bíróság az nem a hivatalos bíróság, ugye? Magyarországon a fővárosi bíróság az nem rabikból áll, és New Yorkban se, és még Izraelben se. Házasságos válláson kívül. Tehát mégis, hogy működik külföldön a rabinikus bíróság, vagy külföldön vagy Izraelben? Ez úgy működik, hogy valójában ugye zsidók között elvileg nem várunk az állam ismeri őket el, mint a fővárosi bíróságot, hanem ez így van, de hát mégis, hogy lehet kényszeríteni, hogy fogadják el a rabinikus bíróságnak az ítélete, a végén az egyik fél azt mondja, hogy veszítettem, hát ez nem egy valódi bíróság, nem fogadjam el. Mert ez úgy vezették be, hogy polgári jog szempontjából ők jönnek el a rabinikus bíróságot, azt írják alá egy papírt, hogy elfogadják ezt választott bíróságként. És ők ítélkezzenek. Ebben az esetben utána már nem tudnak visszalépni. Sok esetben úgy írják alá, hogy elfogadjuk ezt bíróságként, akár jogi ítéletnek, akár kompromisszumnak. Csak utána megint, amit a rabinikus bíróság kimond, utána nem lehet visszalépni. Hiába ez a papír, ez a állami jog miatt írtak, abban írtak be azt a lehetőséget, hogy akár jogi, akár kompromisszum, akkor az érvényes mint rabinikus bíróságnak, mint kompromisszum, és utána a rabinikus bíróság azt mondhatja a hosszú-hosszú tárgyalás után, jó, nem jogi ítélet lesz itt, hanem kompromisszum. Tehát mi nem kértünk kompromisszumot, aláírtál azt, hogy elfogadod. Emiatt külföldön, mivel ezt elsősorban az állami polgári jog miatt írják alá, ezért mindig a helyi nyelven írják alá. Tehát ne egy ilyen falási papír legyen ez. Magyarországon akar magyarul, New Yorkban akar angolul, hogy utána tudják ezt bemutatni állami bíróságon, hogy itt tessék, aláírta angolul. Egy ügyvéd által megfogalmazott papír, hogy ezt elfogadja ezt a bíróság. És ha abban benne van, hogy elfogadja a kompromisszumot, akkor a Bézdinek már joga van kompromisszumot kimondani. Van egy olyan fogalom, mint egy kézfogás, handshake. Van egy olyan fajta handshake, ami egy eskünek számít, és van egy olyan handshake-nek számít, mint egy létrejött az üzlet, mondjuk majdnem olyan, mint egy kínján birtokba vétel. Azt mondja, mi bízunk egymásba, még akár is, hogy nem született papír, de a kezet adtunk egymásnak, az rendben van. Most ha abból a célból ő kimondta, hogy elfogadja a kompromisszumot, és volt egy kézfogás erre, ha a kézfogás arra volt, hogy esküzöm, hogy elfogadom a kompromisszumot, akkor ő természetesen nem tud visszalépni, mert esküdte, nem tud visszalépni. De lehet mondani, hogy csak technikailag nem tud visszalépni, mert ő magára vette, nem fog visszalépni. Mi van akkor, amíg ítélet kimondása előtt meghal, akkor az örökös minden további nélkül visszalép. Mert az örökös nem tett esküt. Ha pedig egy olyan jellegű kézfogás volt itt, amiben birtokba vételnek számít, és ez lehet birtokba vétel. Mert egyébként azt mondja, halakha ad egy ilyen fogalmat, mint szitumta. Szitumta azt jelenti, hogy ami az üzleti életben elfogadható, birtokba vételnek, azt a halakha elismeri. Mert elvileg a halakhában nagyon szigorú ez a birtokba vétel. Hogy ki kinek adja, és hogy veszi át, és hol veszi át, és mennyire veszi át, nagyon kötött. De azt mondja, halakha, ami elfogadod az üzleti életben, mint birtokba vétel, azt elfogadja teljesen birtokba vételnek. És ez a válasz nagyon sok dologra, hogy mondjuk internet commerce-nek, hogy ha visszaigazoltam, és jogilag ez rendben van, akár halakhában is rendben van, azt mondjuk, ha ez jogilag rendben van, akár halakha is elfogadja megint, mint szitumta. Ez a dologra, ez a szitumta, az hozja a megoldást. Egyik oldal nagyon szigorú a birtokbevétel, a másik oldal, ha szitumta névvel képesek vagyok ezt elkerülni, akkor minden el van fogadva. Most ha ez a két fogás az lényegében egy birtokbevételnek számít, akkor nem csak a maga peres fél elkötelezte magát, itt az ügy elkötelezte az ügyet, akkor az örökös nem tud változtatni semmit. Egy dolog biztos. Ha azt mondja, hogy joga van visszalépni, és nem elfogadni a kompromisszumot, ez még nem ad neki lehetőséget elmenni állami bíróságot. Erről már azt hiszem, hogy szó volt valamelyik órán, hogy a halakha, a zsidó jog nem engedi meg két zsidónak az állami bírósághoz fordulja. Miért? Mert két zsidónak elő van írva a halakhának, hogy mi a teendő. Most, ha kompromisszumot fogadott el, és meggondolta magát, akkor nem fogadja el a kompromisszumot, hanem ennél a rabbinikus bíróságnak kérni kell, kérek egy ítéletet, és nem egy kompromisszumot. De nem tudja, hogy azt mondja, jó, én nem fogadom el, megyek a másik bíróság, elnézést. Nekem mindig még nem volt ítélet kérdetésre, nem nincs jogad elmenni állami bírósághoz. Még egy kérdés, és ez pedig, hogy annélkül a peres felek beleegyeztek a dologban, képesek a bíróság rákényszeríteni rájuk egy kompromisszumot. Ők azt mondta, hogy mi kérjük egy jogi ítéletet, és a hosszú tárgyalás után azt mondja a bíróság, jó, kompromisszum lesz itt, így is így, és nem lehet ezt elutasítani. Van erre rá lehetőség? Ugye eddig arról volt szó, hogy ha mindkét fél elfogadja, birtokba vétel nélkül így vagy úgy, de mindenképpen őnekik kell nyilatkozniuk, hogy ők akarnak vagy nem akarnak. Most a kérdés, hogy mikor van az a kivétel, amikor a bíróság azt mondja, ki nem akartak, nem is volt szó erről, vagy szó volt erről, és te elutasították, de mégis mi kényszerítünk titeket a kompromisszumra. Milyen lehetőség van erre? A klasszikus eset ez az, amikor a bíróság azt látja, hogy a bizonyítékok se ide, se oda nem egyértelműek. Valahogy nem lehet igazán megtudni, hogy most kinek van igaza. És ahelyett, hogy most nem mondjanak semmit, akkor két lehetőség van. Vagy úgy, hogy ő úgy mondja ki az ítéletet, hogy ő meg van győződve, hogy kinek van igaza, annak ellenére, hogy a bizonyítékok nem egyértelműek, vagy valószínű. Volt itt egy bizonyos bizonyíték, ami alapján valószínű, vagy majdnem biztos. Általában ez a majdnem biztos, ez nem működik, kivéve, amikor más kiút nincs. Vagy a harmadik lehetőség azt mondja, mivel itt nem egyértelmű semmi, akkor itt kompromisszum, és ez nem kell a peres feleknek a beleegyezése. Egy másik eset, hogy egy 31 éves ügy jött a bíróság előtt. Azt mondja, 31 éven ezelőtti papírok, tranzakció ide-oda, papírok megvoltak, de lehet-e biztos lenni abban, hogy semmi papír nem hiányzik? Emlékszik-e valaki erre egyértelműen biztosan? Ott vannak a papírok, és próbálnak ezt feldolgozni, nem látszik rajtad valami hiányos, és a felek nem mondanak, volt egy másik papír, amit nem találom, de 100%-a sem mégse lehet lenni benne. Mondjuk egy tartozás, 31 évvel ezelőtti tartozás. És talán mégis kifizett, és elveszett a papír, vagy ilyesmi. Ha a bíróság úgy látja, hogy nem 100%-os a dolog, elsősorban azért, mert olyan régi, aki joga van kimondani a kompromissz, annélkül, hogy a peres fellekebe beleegyeztek. Vagy, ha a bíróság akarja elkerülni az esküt. Most miről van szó? Ugye említette már azt, hogy a hamis eskü egy nagyon súlyos dolog. Mindenképpen, minden esetben kell gondolni arra, hogy az, aki esküt, az esküt fogja kimondani, talán hazudik. Ezért az van írva, hogy minden, hogy ezzel kell kérni tőlük, hogy kerüljenek el ezt a helyzetet. Ne kérjenek esküt. De, ha mégis arról van szó, ugye minden ember ártatlan, ameddig nincs bebizonyítva, hogy nem, hogy korrupt, azt mondja, hogy vállalja az esküt, akkor joga van elvileg. De ha a Bézdin mégis kételkedik benne, ismeri őt más összefüggésben, máshonnan tud róla sok mindent, és azt mondja, nincs kizárva, hogy hamisan fog esküdni. Akkor most adáig került a sor, hogy ha ő esküt tesz, akkor fel van mentve. Ugye mindig úgy van, hogy aki esküt tesz, soha senki nem esküzik, hogy tartozik a másik. Mindig az esküzik, hogy én esküzöm, hogy nem tartozok. Most, ha őt le fogja tenni az esküt, akkor utána már nem tud a bíróság ellene mondani semmit. Igen, de a bíróság nincs meggyőződve, hogy most itt olyan sok pénzről van szó, és vállalni fogja a hamis esküt. Mi a megoldás? Ne engedjenek meg neki az esküt. Igen, hát akkor most mit lehet csinálni? Akkor ez kompromisszum. Adáig jutottunk az esküt nem szeretnék kimondani, akkor kompromisszum, és ezt lehet erre kényszeríteni őket. Illetve másik eset, nagyon érdekes, azt mondja Suhanál, ha valaki ezeszel, ha valaki, szó szerint az mondja Suhanál, ha valaki fut az eskü után, mindjárt fut az eskü után, állandóan azt mondja, akkor legyen eskü. Valahogy neki túl könnyű. Ha ő érezni a dolognak, az eskünak a súlyát, lehet, hogy elfogad, de nem mondaná ezzel, hogy jó, legyen eskü. Ez szerint, hogy nem tudja a dolognak a súlyát. Ha nem tudja és nem érzi a dolognak a súlyát, akkor talán nem is fél a hamis eskütől. Ahányszor látjuk, hogy ő nagyon szeretne már az esküt tenni, azt mondja, nem, te nem fogsz esküt. Mindenről lehet szó, esküről nem. Miért? Mert ötször kérted. És ilyenkor lehet kényszeríteni őket egy kompromisszumra. Milyen esetben használtak például ezt az elvet? Érdekesen, hogy a bíróság egyszer, kétszer, háromszor többféle kompromisszumot felhozott, és mindig volt az egyik fél, aki állandóan csak elutasította. És ő lett volna az, akinek a végén kellett volna esküteni. Azt mondja a bíróság, figyel, annyiszor próbáltuk kompromisszumot, és ő mindig elutasította. Ez annak számít, hogy ő nagyon bízik benne, hogy esküvel fogja tudni megoldani. Ha nem is gondolkodott el ezen, akkor ezek szerint mégis, hiába nem volt szó az esküről, de maga az, hogy állandóan elutasítja a kompromisszumot, egy kicsit túl bízik magában, és akkor hiába nincs itt egy igazi ok, a gyanúra, maga az a tény, hogy állandóan elutasítja az esküt, a kompromisszumot, akkor ez már olyan dolog, hogy nem engedték meg az esküt, és akkor kompromisszumra. Milyen esetben szintén lehet esküt kimondani, ha kiskorú árvákról van szó? Kiskorú árvákról van szó, hogy maga az, hogy elkerülni a vita, hogy ők ne legyenek része vitának, még akar is, mint győztes, akkor legyen, ugye, ő nekik még az életük előttük van, még mindenkire van szükség, mindenkinek a jó indulatára van szükség, ugye még kisforúak, és ezért, még hiába látja a Bézdin, nekik van igazuk, megéri az esküt, mert így legalább a jó indulat minden oldalról meglesz. Ugye itt a kiskorúról van szó, a nagykorúakról van szó, is, mondj például, ez konkrét eset, hogy meghalt a szülő, és hagyatéki tárgyalás volt, és azt látta a bíróságot, itt nagy-nagy széthúzás lesz itt, ha az igazi igazság ki lesz mondva. Mit tudom, volt ott egy nagyon szegény és beteg lánytestvér, és ebből nagy botrány lett volna. És a kérdés az volt, akkor most joga van a bíróságnak kimondani a kompromisszum. A gyereket, a kiskorú esetében azt mondtuk, hogy elkerülni a vitát, akkor lehet kimondani a kompromisszumot. Itt nagykorúról van szó. Erre az volt írva, hogy nagykorú esetében, ha nem fogad el a kompromisszumot, akkor igazságszolgálat kellett legyen. Igazságszolgálat, azt mondja, ki kell mondani. Jó, a bíróság mondja meg neki, és kiabálja rá, és mindenféleket, de hagyaték, szinti örökösként nem lehet másképpen mondani, mint az igazság. A kiskorú gyereket mi képviselünk, és mi tudunk mondani, mi az, ami jó neki. A nagykorú is képviseli saját magát. Mi nem tudunk őt kényszeríteni olyasmire, amire nem akar. Még akar is, ha lehet mondani, gazember, még akar is, ha nem a jogi értelemben. De morális értelemben, jó. És ha vállalja, a bíróság nem tud morálisan kényszeríteni senkit semmire. Most, ugye, hol tartunk valójában? Mi tartunk a per indulásnál. Csak a per indulásnál azt mondtunk, hogy itt a kompromisszumot fel kell hozni. És akkor így maga már beszéltünk végig a kompromisszum lehetőségéről. Még akar is, ha per közben vagy per végen kerül a kompromisszum. De végső soron ezek után, amikor már ismerünk a kompromisszumnak a lehetőségét, és mennyire fontos, mennyire ajánlatos, akkor még mindig ott vagyunk, akkor a per elején, és végső soron indulnia kell maga a per. És ez lesz a következő órában. És valójában a pernek az indulásához az akkor is kell, a kompromisszum lesz a vége, mert azt mondtuk, a kompromisszum a valódi történet alapján kellett történjen. Köszönöm a figyelmet!